Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Őrkutyák civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil Rádió FM 98.
Üdvözlök mindenkit, Lőrinc Marcell vagyok, és a Trolltalanítás projekt újabb eseményének lehetünk ma tanúi. A mai beszélgetés az majd részben annyiban lesz rendhagyó, hogy technikai nehézségek miatt egy résztvevőnk kicsit később csatlakozik, de hogy mondjam, csak teljesen természetesen vesszük majd ezt a pillanatot. És ugye a projekt az a Független Média Központ szervezésében valósul meg. A mai beszélgető társam, aki pedig már jelen is van, ő Kádos János, aki szociológus és a napiiszlám.hu alapítója, szerkesztője, erről majd mesélsz, hogy ezzel az oldallal vagy projekttel éppen mi is van. És a mai témánk pedig, ami részben most így említésre is került, az az iszlám, az iszlamofóbia, a muszlim közösségek. Ugyanis az egyik szempontunk, hogy novemberben a Trolltalanítás projekt az iszlamofóbia ellenes hónapot tartott, és készültek anyagok és gondolatok arról, hogy ez miért nap, miért fontos, és miért kell vele foglalkoznunk. De a mi munkánkban, ami ugye arról szól, hogy a médiát, a magyar médiát figyeljük és elemezzük, hogy milyen vallási csoportok milyen megítéléssel, milyen konnotációval szerepelnek ott. Ott azért az iszlám, a muszlim emberek, azok rendre nagyon, hogy mondjam, rossz előjellel kerülnek elő. És akkor az első kérdésem János feléd, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél, hogy te ezt mennyire tapasztalod? Tehát, hogy ez csak az én, hogy mondjam, ilyen technikai észrevételem, én figyelem, és erre van kihegyezve az én figyelmem, és ezért látom, vagy te is nap mint nap találkozol ezzel?
Hát én azt gondolom, hogy ezt érdemes két részre bontani, mert ugye a hétköznapi életemben nem igazán találkozom vele. Tehát munkahely, szomszédok, tágabb környezet abszolút elfogadó, legfeljebb érdeklődést tapasztal az ember néha, vagy ugratásokat, de abszolút ezekkel nincsen gond. Amikor valamilyen felfokozott politikai helyzet van, akkor azért megtalálnak így a való életben is olyanok, akik mondjuk adott esetben kifejezetten valamilyen ártó szándékkal közelednek. Egyébként nem elsősorban engem, de hát most nyilván így 130 kilósan, 190 centisen nem én vagyok az elsődleges célpont, de nőket gyakrabban támadnak meg ilyen módon. Ezek jellemzően azért nem gyilkossági kísérletek vagy ilyesmik, de mondjuk egy kicsit meglökik, beszólnak, leköpik, stb. Ezek előfordulnak.
Mint, ez az utcai?
Hát, de azt gondolom, hogy ez kifejezetten ilyen kirélezettebb politikai helyzetben, amikor a politikai kommunikáció arra felé fókuszál, hogy most utáljuk éppen a muszlimok vannak soron, és nem a tanárok, és nem a nem tudom, mások, akkor van nyilván néhány olyan csőcselék, aki erre vevő, és akkor ezt úgy gondolja, hogy ezt fizikailag is meg kell mutatni. Mondjuk ilyen mondjuk családi tapasztalat, mondjuk 2015-ben, és itt utalok megint arra, hogy felfokozott politikai helyzetben, akkor előfordult, de előtte egyébként egyszer sem. Tehát, hogy akkor volt egy ilyen helyzet. Nyilván az online tér az egészen más, tehát hogy, de ott én azt gondolom, hogy mindenki kap a jóból, tehát most ez felesleges felsorolni, hogy most a muszlimok mit kapnak. Szerintem mindenki ki van téve annak.
Persze, hogy... a közösségi média a legártalmatlanabb, hogy mondjam, bejegyzések is kapnak egyébként szép kritikát. És szerintem egyébként Magyarország rendre nem teljesít rosszul, hogyha ilyen gyűlölet incidensekről van szó, tehát hogy összehasonlításban más országokkal én is azt látom, hogy gyűlölet bűncselekmények relatíve alacsonyak, vagy legalábbis a látencia lehet, hogy magasabb, de én most akkor elsősorban a médiát kérdezném, hogyha újságot olvasol, tévét nézel, bármilyen híreket fogyasztasz, ott hogy ábrázolják a muszlimokat?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát ez egy harmadik szelet, az, hogy a média, vagy az értelmiség, vagy a közbeszédben azt gondolom, hogy van egy nagyon erős, hát részben kritikai attitűd, aminek nyilván megvan a helye, akár muszlimokkal szemben, akár modern iszlámmal kapcsolatos társadalmi jelenségekkel, akár a vallással kapcsolatban. Aztán ez nyilván sok esetben átcsap olyan gyűlölködésbe, vagy olyan dolgokat engednek meg, amit egyébként talán más népcsoportokkal, meg vallási közösségekkel kapcsolatban azért itt 21. században Európában nem igen szokás. Hát ugye erre nyilván erre van az a még a múlt századból származó bombot, csak akkor a zsidókra használták, hogy ez a antiszemita az, aki nem utálja eléggé a zsidókat. Most jelenleg a muszlimokkal kapcsolatban az iszlamofób az, aki nem vagy aki túlzottan, nem, vagy igen, vagy az elégségesnél jobban utálja a muszlimokat. Tehát egészen ilyen mainstream újságíróktól, médiacelebektől is néha egészen meredek mondatok hangzanak el, egyetemi professzoroktól, amik... Tehát így most nem csak... Hát most mit tudom, hogy Puzsér Róbert... De akár nevesítem is. Tehát mondjuk Puzsér Róbert egy rosszabb pillanatában azért javaslatot tett arra, hogy az európai muszlimokat deportálni kéne. Hát azért... Szerintem ez azért nagyon kemény. Tehát így nem tudom, hogy ezt ő komolyan gondolta, mert ez is egy sok évvel ezelőtti, nyilván valamilyen konkrét helyzetre, szerintem egy bataklani terrortámadásra kapcsolatos véleménycikkében, valami blogjában hangzott el. De hát azért így az ember belegondol, hogy a családja, barátai mégiscsak így meglettek ugye nagy sokasságban célozva. Nyilván ez azt gondolom, hogy azért általában egy ilyen általános muszlimra vonatkozik, tehát nem konkrétan akarnak személyeket, meg nem is biztos, hogy komolyan kell venni, de azért mondjuk azt, hogy ezek azért durvák. És nem egy ilyen van, tehát hogy ez nagyon sokszor előkerülő történet, amikor tényleg egyetemi professzoroktól is hát ilyen kijelentések kerülnek elő.
És ez hogy csapódik le így a környezetedben? Tehát, hogy te egészen nyugodtan mesélsz most erről, de hogy azért ez, hogy mondjam, megbeszélésre kerül így a, nem tudom, hogy neked mit jelent a muszlim közösség itt Magyarországon vagy Budapesten, de hogy mit tapasztalsz ebből?
Hát én azt gondolom, hogy az, hogy a muszlim közösségben ez hogy csapódik le, én azt gondolom, hogy itt két dologról érdemes beszélni. Egyrészt nyilván, amikor történik ilyesmi, akkor ezt az ember nem szereti, elítéli, hülyének tartja azt az életet, aki ezt mondja. Azért milyen nagyon sokszor volt ilyen már, és a fizikai életben azért nem tapasztaljuk azt, hogy ennek ilyen nagyon-nagyon konkrét következményei lennének, ezért annyira az ember nem is veszi komolyan, tehát jó, megint elhangzott valami ilyesmi. Sokan persze egyébként arra is használják a muszlim közösségben, tehát nagyon könnyű mondjuk azt, hogy egy ilyen intellektuális menekülési út, hogyha valamilyen kritika elhangzik, akkor na hát ugye megint az iszlamofóbia, és akkor nem is kell foglalkozni egy kérdéssel, tehát ez is megjelenik. Én azt gondolom, hogy önmagában ez, hogy most valaki celeb vagy politikus beszél valamit a levegőbe, és utána nem igazán történik változás, ezt úgy az emberek kezelik.
Az egyik, majd szeretnék néhány ilyen iszlámmal vagy muszlimokkal kapcsolatos állítást vagy félelmet így boncolgatni, de az egyik egyébként az pont arról szól, hogy az iszlám meg a muszlimok nagyon ilyen monolit, egységes dologként vannak kezelve, de én úgy tenném fel a kérdést neked, hogy Magyarországon kik a muszlimok? Aki nem követi az iszlámot, vagy nincsen jelen ebben a szénában, az nem tudom, hogy képzelheti el, de biztos kevés az információja. Látni törököket, akik nem tudom, árulják a kebabot a körúton, látni fejkendős nőket az utcán. Tudjuk, hogy van egy-két mecset a városban, itt-ott, de az sem túlságosan ilyen szembetűnő. Más jelei nagyon nincsenek annak, hogy Magyarországon vagy Budapesten lenne muszlim közösség vagy közösségi élet, de egész biztos létezik valami.
Van közösségi élet. Ugye ez egy nagyon kis közösség. Talán annyiban különbözik más kisegyházaktól, hogy ugye itt az olyanok, mint én, tehát mondjuk az iszlámot felvevők, felnőtt korban felvevők aránya az viszonylag kicsi, hogy ez ugye bevándorló közösség, akinek most már egyébként megjelent a felnőtt a második generációja is, tehát hogy sokan vannak olyanok, akiknek az édesapja volt, szülei voltak bevándorlók, és ők már itt magyarként nőttek föl, tehát hogy ezt is, ez az időszak is elérkezett. Ez nagyon érdekes volt megtapasztalni egyébként, mert ugye amikor én muszlim lettem, most már 20 néhány évvel ezelőtt, akkor azért ilyenből még nagyon kevés volt. Tehát egy-két ember volt, de most már ugye föl, hát eltelt sajnos egy generáció, és nem fiatalodik az ember, és ők már fölnőttek, akik ugye régen gyerekek voltak, vagy még meg se születtek. Ez egy érdekes fejlemény. De azért alapvetően egy bevándorló közösség adja a törzsét ennek, vagy gerincét a muszlimoknak Magyarországon, amiről egyébként ugye nyilván az is, hogy mennyire egy közösség, ez is egy érdekes dolog, hiszen pont azért, mert bevándorlókról van szó, sokszor például a mecsetekben egy ilyen etnikai, nemzetiségi találkozó hely is, tehát nyilván mondjuk Törökországból valaki idejön, akkor pont mondjuk a mecset péntekenként egy olyan hely, ahol a földéivel találkozhat, vagy gyakrabban találkozik, és ez más közösségeknél is így van. Nyilván vannak olyan mecsetek, amik ilyen szempontból nemzetközibbek, de például ez jellemző, hogy egy ilyen nemzetiségi találkozóhelyek is egyben.
Vannak olyan nemzetek vagy nemzetiségek, amelyek így, hogy mondjam, felülreprezentáltak? Tehát, hogy ha azt mondanánk, hogy a legnagyobb 2-3, az akkor mi jutna eszedbe?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak törökök, akkor különböző, tehát ugye, tehát az araboknál ugye a nemzeti az annyira nem működ, tehát nem olyan értelme, mondjuk nincs külön jemenieknek mecsete, de mondjuk vannak olyan helyek, ahol amik inkább arabokat vonzanak, de van például kifejezetten olyan hát mecset, jó, tehát ezek ilyen imaházak, lakásokból, vagy üzleteknek a alaksorában, vagy a felső emeltén kialakított ilyen kis imahelyek, ahol mondjuk afgánok, tehát Afganisztánból járnak, főleg pastuk, de mások is, tehát hogy, és akkor ott jellemző nők vannak. Nyilván ott a kommunikációs nyelv is nagyon fontos. Tehát, hogy oké, hogy mindenki, aki húzamosabb ideig tartózkodik, igyekszik megtanulni magyarul, de ugye nagyon sok diák is van, vagy most úgy jelenségként megjelentek vendégmunkások, akik tényleg csak időlegesen vannak itt, és hát igazából tehát nekik sem személyes céljuk az, hogy integrálódjanak meg, hát az állam is úgy tekint rájuk, hogy igyekeznek lezárni egyébként a társadalom többségétől őket, tehát ők nem beszélnek magyarul, és akkor nyilván a kommunikációs környezet is olyan, hogy akkor itt tudnak egymással beszélni. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból természetes dolog is. Hát egyébként ugye a számosságról meg ugye ez egy néhány, tehát azt gondolom, hogy aki valamilyen módon rendszeres vallásgyakorló, az néhány ezer ember. Itt a legutóbbi népszámláson 7000 valahány százan mondták magukat muszlimnak. Ezek egy része ugye vagy rendszeres mecsetbe látogató, vagy ugye Magyarországon lehet, hogy azért nem, mert mondjuk olyan helyen él, ahol nem, tehát itt az 50 kilométeres körzetben nincsen mecset, akkor nem tud elmenni, meg munkahelye nem engedi, tehát ugye ebből a szempontból ez egy nehezített pálya, de hogy ez egy nagyon kis közösség. Nyilván akik valamilyen muszlim származásúak, és adott környezetben egyébként lehet, hogy megemlékeznek arról, hogy ők muszlimok, vagy kulturálisan ehhez tartják magukat, ez egy kicsit tágabb kör, az is ilyen néhány tízezer fő körül lehet. Nyilván most a vendégmunkásokkal ez a szám meg ilyen tízezreket, vagy ezreket tud föl alá ugrálni, akár egyik évről a másikra.
Hát igen, én azért vannak média csatornák, vagy hát nem is tudom, hogy hogyan legyen az összefoglaló elnevezésük, de jellemzően az úgynevezett kormányzati csatornák, azért nagyon, hogy mondjam, érzékenyen kommunikálnak erről a témáról, és folyamatosan azért azt próbálják mondani, pont a vendégmunkások kapcsán én azt gondoltam, hogy az egy szempont, hogy ne a muszlimok jöjjenek, tehát ha megoldható, akkor a jó migráns az nem muszlim migráns. Van egy ilyen mondás, vagy...
Ez lehet, de ezt ugye a konkrét gazdasági érdekek felől írják, tehát amikor mondjuk egy koreai üzem ide települ, és ő mondjuk indonéz munkásokkal akar dolgoztatni, mert valamiért, mert ott vannak kialakult kapcsolatai, ott vannak, van egy indonéz gyára, ahonnan tudja toborozni mondjuk az embereket, akkor bizony indonéz munkás fog idejönni, akik meg muszlimok. Ezt azért mondom, mert én egy kisvárosban élek, ahol vagyunk talán három családnyi olyan ember van ott, akinek valamilyen iszlám háttere. Tehát vagy muszlim, vagy ilyen háttere van, aztán nem feltétlenül gyakorolja a vallása, de három ilyen család van, de a szomszéd községbe éppen egy koreai gyár akar települni, és az a hír járja, hogy nagyjából 6-700 vendégmunkást alkalmaznak, és ott éppen ezen megy éppen a mi hazánk, meg a nem tudom kik hisztiznek, hogy és akkor az indonézeket hozzák be. Úgyhogy, de hát ott nyilván akkor alapvetően meg fog változni ott a kis közösségi dinamika.
Na, majd még visszatérek erre a kormányzati médiára, viszont még egy picit a muszlimok szociológiájára, hogy amint te magad is, akik felnőtt korban vették fel az iszlámot, hogy erről tudnál egy picit mesélni, hogy ez hogy zajlott, vagy ez milyen ilyen szubkultúrát képviseltek a muszlim közösségeken belül, tehát hogy mondtad ezt a számosságot, ezt a 7-8 ezer embert, de mondtad, hogy kisebb arányban vannak, akik nem muszlimnak születtek, de gondolom ez, hogy mondjam, valahogy van egy ilyen saját identitásotok ezáltal, hogy ti nem egyszerűen örököltétek, hanem ti választottátok ezt a hovatartozást.
Nyilván ez én azt gondolom, hogy nem, talán nem is identitásnak lehet megfogalmazni, de hát nyilván ez közös tapasztalás az mindenképpen van, de ennek az útjai ezek nagyon szerteágazók, tehát ugye van, aki ugye párkapcsolaton keresztül ismerkedik meg az iszlámmal, és akkor így veszi fel az iszlámot. Van, aki kifejezetten mondjuk közösséget keres, valaki egy ilyen nagyon elméleti teológiai okból közeledik az iszlám felé, vannak mondjuk mitől kiábrándult, vagy tehát mondjuk a teológiai szempontból, hogy mondjuk keresztények voltak korábban, és akkor konkrét teológiai tétellel nem értenek egyet, és akkor keresni kezdenek, és belépnek az iszlámba. Ugye jellemző erre a született magyar muszlimokra, akiknek mondjuk nincsen bevándorló hátterű, mondjuk nincsenek ilyen szüleik, hogy azért ez nem egy állandó közösség. Tehát ugye nagyon sokan vannak, akik fölveszik az iszlámot, aztán elmaradnak, keresnek egy másik közösséget adott esetben. Tehát ugye néha, ugye, amikor mondjuk összeülünk esetleg zsidókkal, katolikusokkal, buddhistákkal beszélgetni, és akkor, ja, hát ismered azt a srácot, ő most éppen mi? Tehát, hogy vannak, akik így szörföznek így a vallások között elég nagy gyakorisággal, tehát nem az van, hogy van egy váltás, és akkor ez tényleg egy ilyen nagy katartikus hatás, hanem ezt is kipróbálják, azt is kipróbálják. Vagy lehet, hogy éppen abban az életszakaszukban ők nagyon-nagyon komolyan gondolják az adott vallást, de aztán utána történik valami is, és keresnek valami más. Tehát az a lényeg, hogy ebből a szempontból ez a magyar közösség, ez úgy működik, mint a kisegyházak, csak, vagy itt Magyarországon a kisvallási közösségek. Szerintem ez mindegyik más kisvallási közösségre jellemző ez a fajta ilyen kipróbáljuk, kilépünk, belépünk, nem tudom. Csak az a különbség, hogy itt mondjuk a muszlimoknál egy bevándorló közösségnek egy kis szeletébe van ez beágyazva.
Egyébként az iszlám felvétele az nem is annyira egy ilyen olyan bonyolult, meg bürokratizált dolog, mint mondjuk a kereszténység felvétele, ha jól tudom, nem?
Vagy nem, hát ez egy nagyon egyszerű dolog, tehát...
Közben megérkezik a beszélgetés harmadik részvevője is, csak itt a videót követőknek mondom. Pakolj le nyugodtan Huszán, és várunk itt az asztalnál akkor. Addig igen, János
éppen ott tehát, hogyha ezt most profán nyelvre akarom lefordítani, ez végül is arról szól, hogyha az ember azt mondja magáról, hogy muszlim, akkor a muszlim közösség részlete, ugye sahadát kell kimondani, ami ugye abból áll, hogy nincs más Isten, csak az egy Isten, és Mohamed Isten küldötte, hogyha ezt így lefordítjuk. És hogyha ezt ugye két tanú kell hozzá, tehát hogyha ezt mások hallották, akkor onnantól kezdve az ember muszlimnak számít. Tehát gyakorlatilag, hogyha ezt egyszerűbben lefordítom, hogyha valóban az ember ezt a hitvallást vallja, és ezt másokkal is közli, akkor muszlim.
És hogy van az egyébként, akkor ha már egy kicsit ebben vájkálunk, hogy legyen egy kis felvilágosítás is, ez gyakran merül föl, ugye, hogy a mekkai zarándoklatra csak muszlimok mehetnek. Ez praktikusan egyébként hogyan lehet akkor ezt szűrni, hiszen akkor, hogyha bárki oda megy, és ő azt mondja, hogy ő muszlim, akkor erről nincsen egy pecsétje?
Vagy... Hát van egy modern kor, meg a régi kor. Tehát ugye effektív olyan értelemben, tehát hogyha ő ott elmondja a sahadát, akkor muszlimok számít. De egyébként manapság a zarándoklat szűrése az nem ezen az alapon történik, hanem van egy szűk keresztmetszet, hogy mondjuk évente 2-2,5 millió embernél többet nem tud Szaúd-Arábia fogadni. Innentől kezdve országokra lehoztott zarándoklat, hajcs vízumok vannak, és ahol ilyen országonkénti kontingensek vannak, hogy most Törökországból elmehet, nem tudom, 100 000 ember.
Hányan mehetnek Magyarországról?
Ez változó, ugye itt az új muszlimokat egyébként kiemelten kezelik, tehát az új és európai muszlimokat, tehát ebből nem vagyok benne biztos, hogy Afrikában ugyanez a helyzet. Itt a népesség aránynál jóval nagyobb esély van kijutni. Tehát én azt gondolom, hogy egy áttért muszlim, hogyha egyébként megengedheti, vagy egy iszlamot felvevő ember, ha megengedheti egyébként, akkor előbb-utóbb ő el tud menni. De azért, hogyha beleszámolunk ebbe a 2-2,5 millió emberben, úgy, hogy egyébként világszerte van mondjuk 1,7-1,8 milliárd muszlim, akkor könnyen beláthatjuk, hogy a muszlimok nagy többsége soha az életében nem fog elmenni Mekkába. Tehát egyszerűen nem jön ki a matek. Tehát ugye...
De ez nem egy kötelező vállalás?
Hát ugye kötelező akkor, hogyha megteheted, de nem. De az emberek többsége a múltban sem tudta megtenni. Tehát, hogy ez egy... Itt igazából az a lényeg, hogy igen, tehát kötelező akkor, hogyha megteheted, de ez a múltban is azt jelentette, hogy ez egy kifejezetten ilyen nagyon... A múltban azt jelentette, hogy kifejezetten nagy erőfeszítést jelentett, nyilván ez több éves utazást is jelentett adott esetben. Manapság nyilván ez a vízumhoz való hozzájutás, meg anyagi lehetőségek kérdése, hogy...
Ugye a környezetedben te mit tapasztalsz itt az áttért, vagy felnőtt korban muszlimá lett magyarok, azok...
Hát mondom, hogy aki úgy dönt, hogy el akar menni, az előbb-utóbb el tudja intézni. Tehát én is muszlim lettem, és az első évben szereztek nekem vízumot, és ki tudtam menni. Tehát, és hát nyilván ez egy ilyen... Én mai napig hálás vagyok ezért a lehetőségére, és egy hihetetlen élmény volt. Másrészt meg persze az emberben egy picit benne van az is, hogy mások, akik úgy élik le az egész életüket, hogy muszlim. Én egy új muszlimként egy csomó mindent még nem tudtam, és úgy kimehettem, mások meg nem. Nyilván ezt muszlimként az ember elfogadja, és mások is elfogadják, hogy ez egy adomány volt Istentől, de nyilván ez egy nagyon érdekes helyzetet teremtett.
Az egyik téma, amit szeretnék így megkérdezni, az pont egy kicsit a kulturális különbözőségről is szól. Nagyon gyakran lehet azzal az állítással, vagy hát egy ilyen megközelítéssel találkozni, hogy a muszlim emberek, vagy az iszlám kultúra, mint olyan, egyszerűen nem kompatibilis, ami... nem is tudom, európai, nyugati, liberális, demokratikus berendezkedésünkkel, kultúránkkal. Te találkoztál ezzel a kritikával?
Igen,
vagy?
Nyilván, igen.
És hogy, mert hogy talán egy olyasmi egyenlőséget próbál ez az állítás tenni, hogy a muszlimok, ahonnan jönnek, azok nagyon más országok, képviselnek, tehát ez a Közel-Kelet, Észak-Afrika, nem demokratikus országokból, olyan szokásjog, például a sharia, ami egy kifejezetten egy ilyen kegyetlen, el nem fogadható törvénykezést jelent itt ebben a megközelítésben, vagy ebben a magyarázatban. És hogy hát ezt hogyan várhatnánk el, hogy azok az emberek, akik ott nőttek föl, egyrészt meg se tanulnak magyarul, németül, angolul, bárhogy, és hogy különben szeretnék ezeket a szokásaikat magukkal hozni, nem szeretnének demokratikus országban élni. Erre mit lehet válaszolni szerinted? Vagy ez,
Én azt gondolom, hogy igazából minden olyan helyzetben, amikor különböző kultúrákból érkeznek emberek, akkor van, tehát össze kell csiszolódni, és ez soha nem egyszerű. Tehát ez ennek vannak jobban sikerült példáim, meg olyanok is, amikre a mai napig elborzadva emlékezünk. Én azt gondolom, hogy az iszlámnak, mint olyannak, tehát abszolút nem gondolom, hogy ne lehetne kompatibilis bármelyik európai etosszal. Nyilván az, hogy most van-e egyébként európai etosz így most jelen pillanatban, az megint egy más kérdése is, hogy ez mennyire működik. Ez erről megint sokat lehetne beszélgetni. Én azt gondolom, hogy tehát itt van egy személyes integráció kérdése. Én azt gondolom, hogy azt nagyon sok millió Európában élő muszlim megmutatta, hogy egyébként igenis, de tudnak együtt élni, és kompatibilisek az európai civilizációval. Nyilván van egy olyan közösségi integráció kérdése, hogy mint csoport tud-e egy algériai közösség, egy jemeni közösség, egy török közösség integrálódni Németországba, Franciaországba, Angliába. Én azt gondolom, hogy itt viszont nagyon sok olyan kérdés is közrejátszik, ami alapvetően ilyen tett szociális kérdés. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy bevándorló közösség, akár közel-keleti bevándorló közösség, mondjuk Észak-Amerikában, hogy tud beilleszkedni, oda az a közel-kelet középosztálya jut ki. Mert nyilván a legszegényebbek nem fognak átkelni a tengeren gumicsónakkal, amit egyébként viszont mondjuk Észak-Afrikában meg tudnak tenni. Tehát, hogy más szociális helyzetben élő emberek érkeznek például Amerikába, és Európában. Ez például jelentős különbség lehet. Másrésztről meg azt gondolom, hogy... Ja. Másrésztről pedig azt gondolom, hogy ha